Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 96. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 264. dicséretünknek mind az 5 versét, áldjat én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliuma 8. részében, a 16-tól a 25-ig terjedő igeszakaszban. Az igeszakaszt Isten iránti figyelemmel leülve hallgassuk meg.
A lámpás. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Jézus igazi rokonai. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Jézus lecsendesíti a tengert. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?
Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöttek, fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a vasárnapért. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy összegyűlhettünk ide a te házadba, és valóban ünnepet tarthatunk itt, hiszen ünnep minden veled való találkozás, ünnep, amikor együtt imádhatunk és dicsérhetünk téged, ünnep, amikor közösen is imádkozhatunk hozzád. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk egészen pici babáktól sok-sok évtizedet megélt testvéreinkig itt a templomban, és valóban a te családodnak a tagjai vagyunk, és a te szent lelkednek a csodálatos munkája az, ami egybefűz minket. Mindenható Istenünk, kérünk, te, aki nagyon jól ismersz minket egyen-egyenként is, ami örömeinket, fájdalmainkat, harcainkat, terheinket, ami hálaadásunkat, ami bűnbánatunkat is, kérünk azért, hogy te légy itt velünk, te szólíts meg minket, te segíts, hogy megértsük a te igédet, és meg is cselekedjük azt. Kérünk azért, hogy gyümölcsöt teremjen a mi életünkben a te igéd, amely a környezetünknek is áldására van. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és szeretettel köszöntjük a mai Isten tiszteltünkön Halacska óvodánknak két csoportját, a szőlőfürt és a fehérke csoportot. Ugye arra nem nagyon van lehetőség, hogy egyszerre, hál' Istennek, hogy olyan sokan vannak az óvodában, hogy egyszerre mindannyian itt legyenek a templomban, ezért már évek óta hagyomány, hogy minden hónapban egy vasárnapon két óvodai csoport látogat meg minket, és ma ők jöttek, a szőlőfürt és a fehérke csoport, és most szeretettel köszöntjük őket, a pedagógusaikat, és a szülőket, nagyszülőket, akik elkísérték őket, és akkor most kérem, hogy jöjjenek ide, és szolgáljanak a kis jelenlétükkel közöttünk.
Fontos a család, úgyhogy kérjük, fogadjátok szeretettel a gyerekek műsorát. Köszönjük szépen, és most kérem a gyermekeket, hogy forduljanak ide az úrasztala felé, és az összes többi gyermeket is a templomban, az iskolásokat is, és a többi óvodást is, kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Meg lehet fogni egymás kezét, és egy nagy kört alkotunk itt. Jó? Jó, mindenki ide fog férni, nyugodtan gyere, Luca, te is, gyertek. Tudunk egy nagyobb kört, még arra az oldalra is lehet állni, csatlakozzatok be, jó? Nyugodtan, Farkas is, gyere bátran, meg Csongor oda, beállhatok ide a gyerekek közé, gyertek, nyugodtan. Nézd, ott hívnak, gyertek, Farkas is, Farkast is engedjétek, jó? Fogjátok meg a kezét. Még ott is van valaki. Áldás békesség!
bizonyára, mert vannak közöttetek, akik életükben ültek már valamilyen hajóban, vagy csónakban. Ki az, aki ült meg? Azt tegye fel a kezét, jó? Hát vannak, igen, többen is. Köszönjük szépen, le lehet tenni a kezeket. Aki még nem ült hajóban, biztosan ő is majd lehet már a következő nyáron, vagy később kipróbálhatja. Szeretnék elmondani nektek egy élményt. A Bibliából Csilla néni felolvasott egy történetet, amit már az óvodában is tanultuk óvodai áhítaton, amikor Jézus lecsillapította a viharos tengert. A szélnek azt mondta, csend legyen, és rögtön csend lett. És véget ért a szélvihar. Erről már tanultunk az óvodában. De most ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani egy személyes élményemet. Képzeljétek el, nyáron éppen gyülekezeti táborban voltunk Berekfürdőn. Igen, amikor többen is voltak itt, igen. Amikor elment... Igen, tudom. Amikor elmentünk kirándulni a Tiszatóra, és ott képzeljétek el, hogy igen, ott voltak a megyeri gyerekek is, igen, és megerett az eső, miközben kint voltunk pont a tavon, képzeljétek el, volt, aki nagyon megázott, bőrigázott, mert közben esett az eső. Velünk meg az történt, igen, velünk meg képzeljétek el, az történt, hogy amíg mentünk a motorcsónakkal, a nádas között nagyon hangulatos volt, gyönyörű szép madarakat láttunk, vízi növényeket, állatokat a csónakból, és aztán az út kivezetett olyan részre, ahol nem volt nádas, nem volt szélvédett a rész, hanem ilyen nagy-nagy nyílt víz volt a tó közepe teljén, és képzeljétek el, hogy csak azt láttuk, hogy előttünk megy egy másik csónak, akiket ismerünk, és hiába motorcsónakban ülnek, elő kellett venni az evezőlapátot, mert belementek a súlyomba. A súlyom egy olyan növény, ami hogyha ráragad a motorcsónaknak a lapátkerekeire, akkor nem lehet tovább menni, megállítja. És ott izgultam, hogy hú, a mi csónakunkban csak hárman ülünk, a férjem kormányoz, én meg fogom a kislányomat, és most mi lesz, hogyha mi is bekerülünk a súlyomba, mert akkor ki fog lapátolni. És ott imádkoztam, hogy minden rendben legyen, és mert beértünk a tónak egészen, tehát hogy ott úgy tűnt, hogy a súlyom mezőt jól kikerüljük, és megkönnyebbültünk, hogy ha, de jó, hál' Istennek sikerült elkerülni ezeket a növényeket, amik megakadályoznák az utunkat, és akkor a szél fújt, hogy egyszer csak befújt minket is a súlyomba, képzeljétek el. Amíg ellenőriztük, hogy nem akadt-e túl sok súlyom a lapátkerékre, teljesen bekerültünk mi is oda a súlyom mezőbe. És hát ott bevallom őszintén, hogy felnőtt vagyunk, de én is imádkoztam, hogy Úr Jézus, most segíts nekünk, hogy kiussunk innen, hogy tovább tudjunk menni. És nagyon jó volt megtapasztalni, hogy sikerült kijutni erről a veszélyesebb vízről, és utána megint békésebb vizeken mehettünk tovább. A mi életünkben is, és egyszer csak, akik később jöttek például, Annáék, ők meg úgy megáztak, hogy bőrigáztak kint a vízem. Előfordulhat az életünkben is sok nehéz helyzet, csak tudjuk mi is azt, amit a tanítványok, hogy mindig forduljunk az Úr Jézushoz, és imádkozzunk hozzá. Ezt kívánom mindannyiunknak, és most mielőtt köszönünk, azt szeretném még kérni tőletek, hogy akkor az óvodások, minden óvodás, nem csak a fehérke és a szőlőfürt, az óvodások majd a nagy terembe mennek, a gyülekezeti terembe, az alsósok Réka nénivel mennek, te ott játszottál nagyon jó. Ja, igen, hát nagyon nagy élmény ezek a vizes élmények, köszönjük szépen. Az alsósok, első három osztály mennek Réka nénivel a toronyszobába majd, és a negyediktől hatodikig pedig az Ildikóval és Szabolcsal az irodába, jó? Úgyhogy most a gyerek istentiszteletre elmehettek, de szépen köszönünk. Hál' Istennek nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nem kell kiabálni. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Menjetek! Az ige hirdetésre készülve, mi pedig énekeljük a 463. dicséretünk első versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Bibliaolvasó kalózunk szerinti új szövetségi ige szakaszunkból szól, amely felolvasott szakasz Lukács evangéliuma 8. részéből, ebből két verset szeretnék kiemelni, a 16. verset és a 25. vers elejét. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Jézus ezután azt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Bizonyára mindannyian életünkben hálás szívvel éltük át azokat a pillanatokat, napokat, vagy életünknek akár hosszabb szakaszát is, amikor úgy éreztük, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy én most a helyemen vagyok. Úgy minden rendben van, tudom, hogy mi a feladatom, tudom, hova tartozom, tudom, hogy mi a fontos az életemben, és úgy minden a helyén van. És hát a jó érzés az is, amikor csak így a mindennapi életben ugye keressünk valamit, és rögtön megtaláljuk, mert ott van a helyén. Amikor tudjuk, hogy mindennek rendje, helye van az életünkben, ugye vannak közöttünk kisgyermekes szülők, tudják, hogy milyen fontos a gyermeknek, és milyen biztonságot ad az, hogy mindennek megvan a helye, és tud hova menni, tudja, hogy mi mit jelent, az egész életének van egy kis rendje, ami keretet ad az életének. De azt hiszem, nem csak ezt tapasztaltuk meg mindannyian, hanem ennek az ellenkezőjét is át kellett már élnünk. Döbbenetes volt az, hogy éppen miközben ezt gondoltam, erre készültem, hogy bevezető gondolatokban ezen is gondolkodjunk el, amikor valaki nem találja a helyét, hogy éppen valakivel együtt utaztam, és szó szerint ezeket a szavakat mondta, hogy olyan nehéz élethelyzetben van most, hogy nehezen találja a helyét. És azt hiszem, hogy ezt is mindannyian megtapasztaltuk már, hogy úgy nincsen valahogyan rendben az életünk, mert történt valami, ami miatt nem találjuk a helyünket. Történt valami akár a családi életünkben, akár egy súlyos betegség, gyász, egy nagyon nagy vesztesség, fájdalom, próbatétel, ami miatt most úgy nem találjuk a helyünket. Vagy pedig valami olyan út kereszteződésben állunk, hogy nem igazán tudjuk, hogy merre menjünk tovább. Nem igazán tudjuk, hogy mi az, ami a mi útunk. És még nem találtuk meg a választ erre a kérdésre, hogy mit is tegyünk, hogy merre menjünk, hogy mi az, ahol mi igazán a helyünkön lehetünk, mi az a feladat, mi az a munka, mi az a hivatás. És aztán vannak ilyen nagyon nagy fordulópontok és állomások is, amikor meg kell találni a helyet egy közösségben, akár egy óvodában, akár úgy, mint kisgyermek, vagy mint szülő, akinek óvodás gyermeke lett, vagy az iskolában. Ez is egy nagy fordulópont az egész családnak, hogy megtalálni a helyet, hogy érezzük, hogy jó helyen van az a gyermek, és hogy mi az, amit mi segíthetjük az ő tanulmányait. Vagy akár amikor arról van szó, ugye ez a legizgalmasabb kérdése az ember életének, amikor kamasz korában meg kell találja önmagát, meg kell határozni az emberi kapcsolatait, hogy mit szeretne ebben az életben. És hát ezt tudjuk, hogy ez egy egyre hosszabb feladat, hiszen a pszichológusok mondják, hogy a kamaszkor nagyon korán elkezdődik, és nagyon sokáig tart, amíg az ember eljut oda az érett fel ifjú korra, mondjuk, amikor úgy azt mondja, hogy igen, én megtaláltam a hivatásomat, megtaláltam az emberi kapcsolataimban is a rendet, a harmóniát, most már tudom, hogy merre menjek tovább. És aztán tényleg fontos állomás lehet az, amikor mondjuk a gyermekek kirepülnek otthonról, hogy milyen nehéz akkor megtalálni az édesanyának, édesapának a helyet, hogy nem laknak otthon a gyermekek, a fiatalok. Vagy akár egymást is megtalálni újra, vagy felfedezni, hogy akkor most ketten vagyunk, és most mihez kezdünk a továbbiakban, úgyhogy már a gyermekek nincsenek itt velünk. Nálunk is emlékszem a családban, ez így néhány évvel ezelőtt több családtagnak nagyon aktuális volt, hogy a gyermekeik kirepültek, és hogy tényleg megtalálni úgy az életük rendjét, hogy akkor most hol van a helyük, hogy mi az ő feladatuk ezek után. Ezek nagyon izgalmas állomásai az életünknek, és hát amikor valaki elveszíti a munkáját, vagy akár nyugdíjba megy, vagy el kell búcsúzzon a társától, akivel hosszú évekig élt együtt, hogyan lehetséges megtalálni a helyünket. Azt hiszem, mindannyian küzdünk ezzel a kérdéssel, és mindannyian azt szeretnénk, hogy így nyugodt szívvel tudjuk elmondani, akik itt vagyunk, hogy igen, én az életemben, a hivatásomban, a gyülekezetemben, a családomban, az otthonomban, a helyemen vagyok. Tudom, hogy hol vagyok, tudom, hogy hova tartozom. Amikor készültem a mai istentiszteletre, és ugye olvastam már előre a napi igeszakaszt, így gondolkodtam, hogy ez a három ige, amikor a lámpásról van szó, Jézus családjáról, a vihar lecsendesítéséről, hogy mi a közös pontja, hogy kapcsolódik össze ez a három ige szakasz, hogy most ezt egy napon olvassuk, ezt az egész szakaszt, és így készülés közben fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy igazából itt arról van szó, hogy a helyünkön lenni. A lámpásnak a fő feladata, hogy a lámpatartóban legyen, és világítson, hogy ott legyen a helyén, nem az ágy alatt, nem a véka alatt, nem betéve a szekrénybe valami, vagy sötét helyre, hanem a lámpatartóban. A másik nagyon izgalmas kérdés, ugye sokat gondolkodunk róla, és vitatkozunk, amikor Jézus azt mondja, miközben a családja meglátogatja, hogy ez az én fitestvérem, nőtestvérem és az én anyám, aki hallgatja és megcselekszi az Isten igéjét, hogy itt igazából hol van a helyem a családomban, és ugyanakkor az Isten családjában. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy bele tudom-e helyezni magam, nem csak a saját családi életembe, hanem az Isten népének, az Isten családjának a közösségébe. Benne vagyok-e? Ott van-e a helyem nekem is azok között, akik hallgatják és megcselekszik az Isten igéjét? És hát a harmadik kérdés pedig, ami a történetünk alapján szól a számunkra, hogyha tudom, hogy az én helyem elsősorban a világítás, hogyha tudom azt, hogy én nem csak a családommal, hanem a gyülekezetben is otthon vagyok, mert ott van a helyem, a lelki otthonom, akkor ott a kérdés, hogy vajon a hitem a helyén van-e. Különösen a viharokban, különösen a próbatételek, a fájdalmak, a betegség idején. Hol van az én hitem? Vajon a helyén van-e az életemben? Igazából a magyarázatok, amik ezt az ige szakaszt fejtik ki nekünk, hogy megértsük ennek a titkát, azt is mondják, hogy ami még összefoglalja ezt a három jézusi tanítást, vagy történetet, az evangéliumokból életképet, ebben nagyon fontos, ami titok lehet abban is, hogy én megtaláljam a helyemet, az, hogy hogyan hallgatom az Isten igéjét. Hogy Isten igéje a helyén van-e az életemben, hogy van-e hely a számomra arra, vagy az én életemben arra, hogy befogadjam az igét. Hiszen ugye az ige az, ami világosságot gyújt a szívünkben, Isten igé, amit ránk bízott, hogy azt, annak a világosságát sugározzuk ebbe a világba. Isten igéje az, ami lelki testvérekké, családdá, közösségé tesz minket, és Isten igéje, az ő hatalmas szava, amivel képes a viharokat lecsendesíteni, segít nekünk abban, hogy a viharok idején is tudjunk hinni, hogy ne csak pislákoljon az életünk, a betegség, a tragédiák idején, hanem valóban legyen hitünk. Van egy vers, ami egy református lelkész írt, Bódás János, aki Székesfehérváron volt lelkész sok évvel ezelőtt, mert nem földi életben van. Őneki van egy vers, amit én még kamaszkoromban tanultam, annak idején az ifjúsági közösségben, és nagyon megragadott engem akkor is. Abból szeretnék most idézni. Az a címe ennek a versnek, hogy ki van jelölve a helyed. Amikor most rákerestem az interneten készülés közben, akkor nagyon tetszett, hogy a szegedi piaristáknak az oldalán találtam meg legelőször ezt a verset, és így gondoltam, hogy különösen is fontos, hogy akkor tudjuk, hogy ezt egy református lelkész írta, és ez mindannyiunknak, keresztényeknek, akármilyen felekezett tagjai vagyunk, nagyon fontos üzeneteket tartalmaz az ige alapján. Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy te kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ez egy részlete a versnek, egy olyan kérdés, amire majd még szeretném a másik felét, a választ is elolvasni, de igazából ez a megfogalmazás, ugye mi sokszor azt kérdezzük, hogy miért az én életemben történnek ezek a dolgok, miért pont velem, miért pont a szeretteimmel, tehát hogy mi így keressük a miértjeinkre a választ, és nagyon nehéz megtalálni van, hogy nem is kapunk választ. Ez egy nagyon merész vállalkozás ebben a versben, miközben azt mondja a hívő ember, hogy próbáld máshonnan keresni a választ, onnan, hogy észreveszed-e, hogy a környezetedben levő szenvedő embereknek szüksége van rád. Szüksége van a te világosságodra, szüksége van a te fényedre, amit minden istentiszteleten, minden egyéni bibliaolvasásnál, minden imádságban megkapsz, ami besugározza a te életedet. Jézus mondja, aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Istennek az a terve az életeddel, kedves testvérem, hogy lássák az emberek a világosságot. Nem az, hogy te mennyire ragyogó ember vagy, bár az is nagyon jó dolog, hogyha ezt láthatják. Éppen olvastam egy lelkipásztornak a bizonyságtételét a mai ige szakasszal kapcsolatban, és azt írta, hogy neki gyermekkorában az annyira megragadó és maradandó élmény volt, hogy amikor ment a templomban, és hallották az ige hirdetést, így nézte az arcokat, és látta, hogy így az ige hatására itt szinte ragyog, megfényesedik az embereknek az arca, miközben hallgatják az Isten igéjét. És hogy ő erre vágyott lelkészként is mindig, hogy azt lássák az ő életén, azt lássák a gyülekezeten, akik bejönnek, hogy ragyog az emberek arca az Isten igéjétől. És igazából nem ez jelenti konkrétan, hogy most a én ragyogok, vagy én vagyok ilyen világos fényes, hanem pont az, hogy az Isten igéje, Jézus Krisztus világossága ragyogja be az életünket. Arra hívott minket, hogy fény legyünk, hogy a világ világossága legyünk, hogy abban sokszor nagyon nagy sötétségbe, amiben élünk, erkölcsi, szellemi, meg nagyon sok szinten az életünkben, hogy tényleg beragyoghasson az Isten fénye, beragyoghasson az Isten világossága, és hogy ezt a világosságot lássák, ne az én fényemet, hanem az Isten világosságát. Jézus Krisztus, aki magáról ezt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jézus Krisztus egyen-egyenként, akik mi itt vagyunk, erre hív, hogy a helyünkön legyünk, és így lássák az emberek rajtunk a világosságot. Lássák, hogy mi a világosság fiai vagyunk. Lássák azt, hogy mi nem rejtőzzünk. Ugye sajnos a történelemben többször is volt törekvéssel keresztény közösségeknek, hogy elrejtsük a mi fényünket, hogy kivonuljunk ebből a bűnös világból, hogy valahogy félre vonuljunk, de Jézus soha nem ezt támogatta, hogy mi visszahúzódjunk, meg elbújjunk, hanem nagyon határozottan azt, hogy igenis ebbe a világba hozzuk be a világosságot, hogy az emberek fényben élhessenek. És ennek a feltétele az, hogyha engedem, hogy az ige az én életem legsötétebb pontjaira is bevilágítva megváltoztasson, életet hozzon, megújulást hozzon, reménységet hozzon, és aztán ezáltal rajtam keresztül is látszódjék meg az én életemen, cselekedeteimen keresztül az Isten dicsősége, az Isten fénye, ahogyan a hegyi beszédben szól, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek között, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon tetszett az a gondolat, mert azt hiszem nagyon nagy tükröt ad keresztény emberek elé is, amit olvastam, hogy mi emberek sokszor azt szeretnénk, hogy Isten cselekedjen helyettünk, és mi legyünk a dicsőségben, de hogy itt erről van szó az igében, hogy mi cselekedjünk, és Istené legyen a dicsőség. Tehát azáltal, hogy én hallgatom és megcselekszem az igét, valóban Istené legyen a dicsőség. Azt mondhatjuk, hogy nagyon nagy balgasság, bolondság, hogyha valaki a meggyújtott gyertyát letakarja, arról nem beszél, hogy vagy kialszik a fénye, vagy akár, hogyha olyan helyre teszi, akár még tüzet is okozhat vele, és bajt okozhat vele, de igazából milyen nagy balgasság, ha valaki tudja, hogy Isten igéjének a fénye az egész életét beragyoghatja, a család életét, a gyülekezet életét, a város életét beragyoghatja, és mégis el akarja rejteni. Milyen ostobasság, és mégis milyen döbbenetes, amikor mi titkolni, rejtegetni akarjuk, akár milyen közösségben is vagyunk, hogy keresztjének vagyunk. És amikor esetleg kiderül így évek múlva, hogy hát ti is keresztjének vagytok, imádkoztok, közösségbe jártok, így döbbenetesen vesszük észre, pedig arra hívott minket az Isten, hogy világossága legyünk ennek a világnak. Nagyon fontos kérdés az, hogy tudsz-e ebben a világban világosság lenni a környezetedben, a munkahelyeden, a családi életben, ott, ahol megfordulsz, tudsz-e világosság lenni az iskolában, akár az óvodában, ugye a gyerekek tanulnak nagyon sok éneket arról, hogy hogyan világíthatnak, de hogy tényleg tudsz-e az lenni, aki Krisztus által lehetsz. Szoktuk mondani azt, hogy a lelki pásztornak a lakása, a parókia az olyan, mintha csak tükörfalai lennének, mert hogy annyira szem előtt van az élete a lelkésznek, hogy hogyan él, mit mond, mit csinál, de az is nagyon fontos, hogy higgyük el, hogy minden hívő ember élete ilyen. Azt várja tőlünk a világ, hogyha mi templomba járó, imádkozó hívő emberek vagyunk, hogy világosságot hozzunk. És a világosság csak úgy hathat ránk, hogyha mindig a világosság forrásához, Krisztushoz fordulunk, és nem csak magunknak, nem csak azért olvasom az igét, hogy én megnyugodjak, hogy én jól érezzem magam, hanem azért, hogy másoknak segítsek, és másoknak az áldására legyek. Nagyon megragadó volt az a gondolat, ez az imádság, amit egy idős hívő néni mondott, hogy neki minden reggel ez az imádsága: Uram, mutasd meg ma is, kinek és kiknek lehetek hasznára azzal, hogy a tiéd vagyok. Uram, mutasd meg ma is, hogy kinek, kiknek lehetek a hasznára azzal, hogy a tiéd vagyok. Hogyha ez a mi imádságunk is naponként, azt hiszem még jobban átsugárzik az életünkön az Isten világossága, és akkor tényleg akár gondolunk a családi életünknek a küzdelmeire, örömeire, akár a gyülekezetben, mint nagy családban, vagy az egyházunk küzdelmeire, örömeire, akár arra, hogy éppen milyen viharos tengeren kell hajózzunk az életünkben, akkor tudjuk azt, hogy mindennek célja lehet az, hogy a próbatételek idején is az Isten világosságában legyünk. Mindig nagyon megragadó az, amikor az Isten kérdez tőlünk, és ahogyan Jézus itt kérdezi a tanítványokat, hol van a ti hitetek? Testvéreim, a mi hitünk, ahogyan a Jakab levele mondja, a cselekedeteinkben válik láthatóvá. Az, hogy hiszek, azt nem látja rajtam senki, de ahogy cselekszem, azon meg kell látszódjon az, hogy hiszek az Istenben. A Jakab levele ezt olyan határozottan mondja, hogy cselekedetek nélkül halott a mi hitünk, hogyha nem válik életté. De az a jó, hogy valóban életté válhat számunkra a hit, hogyha Isten igéjét befogadjuk, hogyha Isten igéjét nem csak közömbösen vagy megszokottan hallgatjuk, hanem engedjük, hogy gyümölcsöt és életet hozzon a számunkra. Nagyon nagy vigasztalás számomra, hogy nagyon sok olyan ige van a Bibliában, ahol Isten egyszerű embereknek, halászoknak, vámszedőknek, teljesen hétköznapi embereknek, családanyáknak, családapáknak olyan dolgokat mond, hogy ti vagytok a világosság, ti vagytok a föld sója, tehát hogy igazából milyen csodálatos küldetésünk van ebben a világban. És ő nem csak ránk nehezítve adja ezt a feladatot, hogy lám-lám, már megint nem töltötted be a hivatásodat, hanem ő neki a Szent Lelke által van hatalma arra, hogy ez teremtő szó legyen. Ez nekem nagyon megragadó volt, amikor ezt olvastam, hogy az, hogy ti vagytok a világ világossága, hogy nem rejthető el a ti fényetek, hogy ti vagytok a föld sója, ez teremtő szó, nem csak egy kijelentés, hanem ez megvalósul az életünkben. Vajon hiszitek-e ezt? Szeretném folytatni, vagy így befejezni az idézett verset. Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkalódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincs virág, s nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Mindenható Isten arra hívott el minket, hogy az ő fénye, az ő világossága legyünk ebben a világban, a helyünkön, ahova állított minket, és hogy lehessünk vigasz, gyógyító, ír, menedék, oszlop, szárny. Mindenható Isten erősítse minket Szent Lelke által, hogy megtaláljuk a helyünket, és tudjuk betölteni a mi küldetésünket. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Adja Isten, hogy a következő héten mindannyiunk életében lássák a világosságot, ahogyan most így beragyogott a templom ablakon keresztül, és tényleg én innen úgy látom a szószékről, hogy többeknek az arcát megvilágítja a napfénye, a Krisztus fénye világítsa és ragyogja be az életünket. Amen. válaszoljunk az ige hirdetésére. Énekeljük a 396. dicséretünk második és harmadik versét. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy hozzátartozhatunk, köszönjük azt, hogy a te fényed világosságot sugározza be a mi életünket, és köszönjük, hogy életünk annyi sötétsége és mélysége után is megtapasztalhattuk már, hogy te a legnagyobb sötétségbe is fényt tudsz hozni, és a legreménytelenebb helyzetben is reménységet, békességet tudsz adni nekünk. Áldunk téged ezért, és kérünk, hogy valóban áldj meg minket lelkeddel, hogy a következő napokban is a te hivatásod, a te elhívásod szerint tudjunk élni mindannyian. Kérünk, hogy te erősíts meg minket a mi hívő keresztjén küldetésünkben, hogy ahova csak megyünk, a te világosságodat vigyük. Mindenható Istenünk, különösen könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akiknek talán nagyon nehéz most hinni, mert nagyon súlyos terheket, fájdalmakat kell feldolgozniuk. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, hogy te vigasztald meg őket, add a szívükbe a tőled jövő békességet, add a te erődet. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk, te vigasztald és erősítsd őket, akár az otthonukban vannak, akár a kórházban, te gyógyítsd őket. És te erősítsd azokat is, akik betegeket ápolnak, hogy legyen mindig új reménységük, új mosoly az arcukon, és erő a szolgálat végzéséhez. Mindenható Istenünk, könyörgünk a gyermekekért, könyörgünk az óvodásainkért, a Halacska óvodában folyó csodálatos munkáért, hogy te áld meg az ott dolgozókat, és a gyermekeket, családokat, és könyörgünk ugyanígy az iskolánkban folyó csodálatos munkáért, és hogy te áld meg az ott levő gyermekeket, pedagógusokat, gyermekek családját is, hogy valóban ez a két intézményünk is a világosság forrása legyen itt Budafokon. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi keresztjén egyházunkért, a mi magyar népünkért, hogy minél több ember megismerhessen téged, és a te világosságodat, és a te világosságod szerint élje az életét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A mai Isten tiszteltünknek van egy nagyon különleges, fontos része. Minden év októberében köszöntjük azokat a testvéreinket, akik a gyülekezetünkből, mert sok évvel ezelőtt konfirmáltak, és van olyan, aki 50 éve konfirmált, van, aki már több éve. Többeket is érint ez a gyülekezetünkben, de vannak, akik betegség miatt nem tudtak eljönni. Viszont nagyon nagy öröm a számunkra, hogy kettő testvérünket köszönhetjük itt a körünkben. Szabóné Bagdi Erzsébetet, aki 50 évvel ezelőtt éppen a mi templomunkban konfirmált, úgyhogy itt nagyon csodálatos az egybeesés, hogy azóta is itt van, ez nagyon nagy ajándék a gyülekezetünkben, és éppen itt konfirmált, és ma is aktív tagja egyházközségünknek egész családjával, és Nagy Ferencné Jolika, aki ugyan nem itt konfirmált 66 évvel ezelőtt, de már sok éve a mi gyülekezetünknek lelkes aktív tagja szintén. Kérem őket most szeretettel, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Minden évben lehetőségünk van arra, hogy aki szeretné, aki már több mint 50 éve konfirmált, és szeretné megújítani a fogadalmát, hogy ezt megtegye a gyülekezet közösségében is, és Isten áldását kapja. Ezért köszönjük itt a lépcsőn, tessék vigyázni. És nagyon nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket. Nekem külön öröm az, hogy mindkettejüket már sok éve ismerem, és látom az ő életükben Isten munkáját, és az ő hitükben a Isten iránti hűséget. Most azt szeretném kérni, hogy a gyülekezet is álljon fel, és először szeretnénk felidézni magát a konfirmációi fogadalomtételt. Egy kérdéssel, ugye több kérdés is elhangzik a konfirmáció idején, de most egyet szeretnék kiemelni, és majd arra kérem, hogy válaszoljanak a kedves testvéreim Erzsike és Jolika. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes, áldozatra kész hívei lesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, felejétek, ígérem és fogadom. Köszönjük szépen, és most együtt a gyülekezet közösségében mondjuk el azt a hitvallást, amit mert gyermekként mindannyian megtanultunk, és minden keresztjén felekezet közös hitvallása. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most Fogadjátok Isten áldását, kedves testvéreim, a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, tegyen erősekké, álhatatosakké és tökéletesekké a hitben és fogadástételeitek teljesítésében. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szeretném átadni az emléklapokat. Foglaljon helyet a gyülekezet, és még majd a gondnok úr nem tud itt lenni a mai istentiszteletem, és szolgálata van, ezért majd a Foris István presbiter testvérünk köszönti az ünnepelteket, de szeretném átadni az emléklapot.
Kedves testvérek, Németh Géza gondok testvérünknek sürgős dolga akadt, és megkért engem, hogy közvetítsem az ő szeretetteljes üdvözletét. És a ma elhangzott ige szakaszból a következő verssel köszöntünk benneteket. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Engedjék meg, hogy hadd tegyek hozzá néhány gondolatot. Sok évvel ezelőtt, amikor megszülettetek, a szüleitek fogtak benneteket, elhoztak az Isten házába, és azt mondták, hogy atyám, itt van ez a gyermek, a tiéd ő. Ez volt a keresztelőtök. Majd, amikor valamiféle öntudatra ébredtetek, akkor már a saját lábatokon jöttetek, szintén az Isten házába, és ti magatok mondtátok, atyám, itt vagyok, a gyermeked vagyok, te pedig az én atyám vagy. Ez volt a konfirmáció. Hogy olvastok az igében, hogy aki lámpást gyújt, nem azért gyújtja, hogy letakarja azt, hanem hogy mások is lássák annak a fényét, és mások is lássanak annak a fényénél. Isten valamikor egy lámpást gyújtott a ti lelketekbe, és rátok bízta, hogy más is lássa annak a fényét. Tanított benneteket, hogy ezt a tanítást másnak is mondjátok el. Egyszer a konfirmációkor már biztos, hogy megmondtátok másoknak, hogy mitek van. Valószínű még többször is, de most ismét itt vagytok az Úr asztalánál, és ez egy nagyon jó hír, mert azt jelenti, ez a lámpás még megvan, és ez a lámpás még világít. Hát kívánjuk, hogy az Isten áldjon meg benneteket, hogy ezek a lámpások, ezek világítsanak még, hadd lássák mások, és hadd lássanak ennek a lámpának a fénye mellett. Hát így áldjon meg benneteket a mindenható Isten. És nem csak szavakban köszöntünk, hanem virágot is szeretnénk adni.
És még mindig kérünk egy kis türelmet, mert még egy meglepetés, köszöntés is következik a kórusnak a köszöntését, és fogadjátok szeretettel.
Én előtte felolvasnék egy áldást. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess, hogy ne veszten el örökségedből egyetlen nap sem.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr.
Köszönjük szépen. Isten áldását kívánjuk az életükre. Hogyha valaki közöttünk éppen most döbbent rá esetleg, hogy ő is évfordulós lenne, minden évben van lehetőség. Ugye nem tudjuk teljesen számon tartani, bár igyekszünk az adatbázisunkban, hogy ki mikor ünnepli a kerek évfordulókat, de minden évben van lehetőség megújítani itt ünnepélyesen az úrasztalánál is a fogadalmat, és amúgy a mindennapi életünkben is. A hirdetéseket hallgassuk meg. Ma délután 4 órakor a kisifi este, ja, és 4 órakor a nagyifi alkalma is párhuzamosan van a templomunkban. Szeretettel várjuk a fiatalokat. Kedden délelőtt 9:30 gyülekezik a babamama kör, este 6 órakor bibliaóra van. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, este 6 órakor házi kör, és ugye 23-án csütörtökön a bibliaóra elmarad az ünnepnap miatt, viszont szombaton lehet, hogy lesz hittanóra? Nem. A következő szombaton, jó? Tehát, hogy gondolom, hogy a konfirmációs órák sem, ezt mindenki majd kérdezze meg akkor Vandától pontosan, hogy a 4-es ünnep alatt vannak-e ilyen alkalmak. Most a hittanóra szombaton elmarad, majd következő héten lesz az őszi szünetben is szombati hittan. És jövő vasárnap újra Isten tiszteletre várjuk a testvéreket.
A mai napon Hanvai Csilla orvos testvérünk olvasta az igét, és szeretettel köszöntjük óvodánk gyermekeit, szüleit és dolgozóit egyaránt. Október 22-én szerdán tartjuk iskolánk október 23-i megemlékezését. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait is. A presbiterek vegyék át a meghívót a pénztárosi asztalnál. Református iskolánk ügyeletét, napköziét szeretnénk újabb játékokkal föltölteni. Kérjük a testvéreket, akinek van régi társas játéka, amit már nem használ, és amit szívesen felajánl, az keresse iskola lelkészünket. Előre is köszönjük. Súlyos beteg támogatására hetente 2-szer élelmet tervezünk odaszállítani. A főzésre és a szállításra vállalkozók jelentkezését kérjük 6-os Katalin testvérünknél jelezni. Október 31-én a reformáció emlékünnepén Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke lesz a vendégünk. Tervezett előadása a reformáció és a 20. század kapcsolatához kötődik. Hát szeretettel várjuk testvéreinket.
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 397. dicséretünknek mind az 5 versét, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed.
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.